Rákészülés. Nem csak az angyalföldi gyermek és ifjúsági házba látogattunk el rendszeresen kicsivel, hanem a fővárosi Szabó Ervin könyvtár Dagály utcai könyvtárába is, leginkább CD kölcsönzés miatt, alkalomattán pedig a gyermekkönyvtár részbe is, ahol az oda előzetes egyeztetés után érkező általános iskolai osztályok tanulóival látásról és nem látásról beszélgettünk el, a gyerekek feltett kérdései alapján. A könyvtárosok szinte már maguk közévalónak tekintettek minket. Száz szónak is egy a vége, a barlangásztúra táborból hazaérkezve felsejlett bennem, a könyvtár egyik csupaszív munkatársának férje, mintha túravezető lenne. Egy percet sem tétováztam. Felkerestem Mária nénit és elújságoltam neki, hogy a német juhásszal oldhatatlan vágyat érzünk a rendszeres túrázásra. Jó fizikai állapotban vagyunk mindketten, tettem hozzá a mindig segítőkész hölgynek. Kérésünket örömmel vette. Pár nap múlva kicsivel újra betértünk a könyvtárba, jó hírért. Férjem, Matavovszky Tibor sok szeretettel várja magukat az első őszi túráján, hallhattuk a feleségtől, nem sokkal később már a Gyopár barátok természetjáró szakosztály túra programjával a kezemben léphettünk ki az utcára. Tibi bácsi első őszi túrájának távja a kiírás szerint 18 km volt, szintje pedig 400 méter. Ha 10 méternél közelebb nem merészkedik hozzánk senki sem, kicsivel akkor is megoldjuk a feladatot. Kimondottan tetszett, sőt egyenesen inspirálóan hatott rám, hogy a leendő csapattagok közül senkit nem ismerek. Így valóban a közös múltra, a szőlősardói tapasztalatokra alapozva vághatunk neki a távnak, aki a szádvári túrát a tűző napon, erős iramban legalább egyszer végigbírta, annak másút sincs mitől tartania. Minden szökő évben egyszer előfordul velem, hogy egy-egy percre nagyon szeretnék látni. Nos én kíváncsi lettem volna a turisták arcára, amikor megtudják, az a magas fiatalember ott, a vakvezető kutyájával együtt, túrázni jöttek. A szénatéren volt a találkozó. A villamos megállóból a vakvezetővel komótosan átballagtunk a volánpálya udvar pénztárához, mindenhová szeretek időben érkezni. Éberem füleltem, úgy próbáltam megkideríteni, a közelemben állók közül vajon kik gyülekeznek a túrára, afelől direkt nem érdeklődtem senkitől sem. Milyen szép volt a magas Tátra, hangzott fel innen, onnan meg, én bizony ebben a melegben ki sem dugtam az orromat otthonról. Na, jó, szóval nem leszünk egyedül. A közelben álló kis csoportok tagjai egyidejűleg megélénkültek, szia Tibor. A túravezető meg kis túlzással szélvészként átviharzott közöttük és elém toppant szervusz Laci. Örömmel látlak benneteket a túrán, és a készfogás után megsimogatta a vakvezetőt. Szóval ő kicsi, az alatt a többi túratárs néma csendben várakozott körülöttünk, az alatt még véletlenül sem jött vissza a látásom. Közvetlenül ezután egy férfi lépett elém, és szólított meg, hanghordozása alapján bizonyos voltam benne, nagyot halló készüléket használ. Ti is velünk jöttök túrázni? Majd miután kérdésére megkapta az igenlő választ kezet fogtunk, és bemutatkoztunk egymásnak. Mennyit látsz, amennyit akarok, feleltem Sanda mosolyjal a számsarkából. Az jó. Felelte nevetve, akkor én meg annyit hallok, amennyit akarok, és tovább derült, akkor mi ketten jó barátok vagyunk, ugye, erre már én is elvigyorodtam magam, és válasz helyett megveregettem a testes férfi vállát. Ugye milyen érdekes, hogy a túratársak közül elsőnek épp ő jött oda hozzám. Tudni érdemes Gáborról, hogy csak úgy képes megérteni a beszédet, ha fülében ott van a hallókészülék, és szemben áll a beszélgető partnerrel, alapállásból teljesen siket. Az esze pedig vágott, mert a neki feldobott labdát azonnal lecsapta, így találja meg a zsák a foltját. A társaság eközben összeverődött, és én felajánlottam, akinek nincs utazási kedvezménye, az kísérőnek velem tarthat. A buszon egy hölgy mellé telepettem le, kicsi pedig az ülés mellé. A társaság tagjai között meginduló beszélgetésbe én is bekapcsolódtam, de többen is önmaguktól érdeklődtek a vakvezető iránt, úgyhogy hamarosan Zsámbékon találtuk magunkat. Kellemes langy meleg volt. A nap szikrázóan sütött. A csapat eleje már is meglódult, mi pedig utolsónak indulva követtük őket. Haladásuk irányát füllel figyeltem. Jobbra fordultunk, egy meredek utcán tartottunk felfelé. Kicsinek sehogyan nem tetszett, hogy mindenki előttünk van. Testével energikusan beledőlt a hámba, és nekirontott az emelkedőnek. A vakvezető húzással vezet, de azt csak olyan mértékben szabad megengedni neki, hogy azzal a követendő irányt, az akadálymentes haladást jelezze. Magamat ő vele erőnek erejével vontatni, azt nem engedhettem meg neki, úgyhogy én is szedni kezdtem a lábamat. Sorra előztük meg a társakat, pedig nem is siettünk. Idővel még vissza is vettem az iramból. Itt probléma nem lesz, közben egyik másik túratársal váltottam néhány szót. Betérve az erdőbe egy kényelmesen járható csapáson folytattuk tovább az utat. Sétálva fogyasztottuk a kilométereket, míg nem újra összeakadtam a siket férfivel. Kíváncsi volt ránk, kérdéseit nem is rejtette véka alá, és mivel e témában amúgy is közlékeny vagyok, bennem emberére talált. Az életbajnokok kötetírásakor három sikettel is elbeszélgettem, így némileg volt ismeretem felőlük. A közvetlenül előttünk, illetve mögöttünk haladók pedig meghegyezték a fülüket, ekként folyt az ismerkedés nagyban. Az élen váratlanul a tanástalanság jelei mutatkoztak. Nagy baj van, itt nem fog tudni átmenni a kutya, de még a gazdája sem. No fene, mi a szösz lehet az a vehetetlennek kikiáltott akadály. Mint hamarosan megtudtam, az erdőkben létrehozott vadasparkokat kerítéssel vették körbe a fenntartók, de mivel a természetjáróknak a turistaúton haladás lehetőségét folyamatosan kell biztosítani, ezért arra kétféle módot is kieszeltek az illetékesek. Az egyik, hogy a jelzett útba egy gödröt ásnak, föléje pedig egy vasrácsozatot tesznek. Azon a vad nem képes átjutni, mivel lába, patája a henger alakú fémről lecsúszik, és beszorul a rács közé. Mivel addig olyan akadállyal még nem találkoztam, ezért valakinek azt nekem jól elképzelhetően el kellett magyaráznia, hogy az adódó probléma miben létét megértsem. A nálam lévő bottal felmértem a rácsok egymástól meglévő távolságát. Ezen én igazóvatos léptekkel át tudok kelni, de mi lesz kicsivel? Szerencsére a rácsozat és a hozzá legközelebb eső kerítés tartó oszlop között volt annyi hely, hogy ott el tudjon surranni a kutya. Kicsi érdeklődő, és egyben figyelmes is. A későbbiekben adódó rácsakadályokat előbb alaposan megnézte, illetve megfigyelte az emberek áthaladását rajta. A tapasztalatok birtokában pedig vette magának a bátorságot, és már egymagában is sikeresen nekivágott a máskülönben számára nem könnyen vehető akadálynak. De került másfajta torlasz is elénk, a létra viszont nem vehető akadály a vakvezetőnek. Ekkor a társaság férfi tagjai a kerítés alját felhúzták neki, és azon kisebb-nagyobb győzködés után átbújt a kutya. Az első néhány eset után a német juhász már magától is odament, ahol a férfiak neki gyűrkőztek a drótkerítésnek. A vakvezetőnek viszont van gazdája is. Az első létrás kalandekként esett meg velem. A turistatársak egy része elképzelhetetlennek tartotta, hogy egy látássérült átjusson egy 8 fokú, igaz kissé rozoga, viharvert létrán rajta jót mosolyogtam magamban. Hol is van az a megmászhatatlan akadály? Megmarkoltam a kezem ügyébe kerülő első létrafokot és felmásztam az átjáró tetejébe. Ott egy viszonylag könnyed mozdulattal megfordultam és az engem feltételezhetően tágra nyílt szemekkel figyelő társaság tagjaihoz fordultam. Bocs, de az elején elfelejtettem mondani nektek, hogy én a tűzoltó szakkör vezetője vagyok. Mire harsány nevetés budjant ki belőlük, én az alatt villámgyorsan lemásztam a létra tetejéből. De térjünk csak vissza az első túrára. Az magától értetődő, a vakvezető nélkül, csak egy szál fehér bottal a kézben nem lehet úgy elmenni túrázni, hogy a jelenlévők közül senkit nem ismer az ember. De kutyával is csak akkor érdemesekként próbálkozni, sőt szabad, ha mások segítsége nélkül meg tudja oldani az ilyen körülmények között feltételezhetően adódó problémákat a vállalkozó szellemű, kalandvágyó egyén. Miért? Mert húpnak sehol nem kell senki sem. Tapasztalatom szerint az emberek általában segítőkészek, de ha úgy érzik, hogy a segítségre szoruló felbátorodva a segítésen a jövőben újra és újra rájuk fog hagyatkozni, akaszkodni, akkor már az elején elfordulnak tőle. A barangolásnak Solymáron lett vége. Nem a megtett kilométerek izzasztottak meg engem, hanem a napsütéses, meleg nyárutó. A csapattagjaiként a német juhásszal mi is betértünk a templommal szemben lévő ivóba. Az ajtótól valamivel bejjebb leparkíroztunk, mivel nem volt baráti körünk. Egy hölgy jött oda hozzám, ő Gulyás Nóra volt, akivel útközben csak pár szót váltottunk. Gyertek oda hozzánk, hárman vagyunk az asztal körül. Ott van egy hely számodra is, általában szombaton és vasárnap is útra keltünk kicsivel, hogy állandó túrázókká váljunk. Már a második alkalommal is, a már ismerős csapattagok előszeretettel üdvözöltek minket. Igazi kuriózummá váltunk. Látva elszántságunkat és talpra esettségünket, egyre többen szegődtek mellénk útközben. Két hölgy jeleskedett önkéntes segítőnek, Polgári Ludikó és Fújtás Erzsi, hogy kicsi menet közben szabadon futkározhasson, szimatolhasson. Ki ne tudná a nem látók közül, hogy a látó ember az utcai közlekedésben gyakorta úgy akar segíteni nekünk, hogy két ujjával megcsippenti a rajtunk lévő öltözék szövetét, és az általa gondolt irányba elkezd vonszolni minket. Ez alól miért is lennének kivételek a turisták? Tudtam én ezt nagyon jól. mivel a fesztelenségemmel is megleptem őket, ezért kihasználva a mutatott teljesítményem által magamnak kivívott pozíciót, a lehető legtermészetesebb módon rávezettem őket a számomra legideálisabb módra. Tudjátok, hogy az emberek milyen ügyetlenül szoktak segíteni? Pedig mennyire egyszerű lenne a módik, és már mondtam is a segítés mikéntjét. A magam részére a bal kézujjának a segítőnek a jobb felkarjához érintését neveztem meg annak. Fél lépéssel lemaradva követtem a túratársat, ha pedig egyszemélyesre szűkült a csapás, akkor a vízszintesre állított fehér bot elejét megfogta a segítő, én meg a bot másik végét, és már is meg volt oldva az adódó probléma. Ha elég hosszú a bot, akkor az még arra is jó, hogy a hátul lévő ne léphessen rá az előtte haladó sarkára. Kicsiekként adódó szabadsága nem volt korlátlan idejű, őt nem is kellett mindig visszahívni magamhoz, magától is jelentkezett munkára. Az első igazi kihívást a tatabánya felett magasodó turulhoz való feljutás jelentette. 400 lépcsőt kell odáig megmászni, világosítottak fel a társak. Kicsivel hamarosan az élre vágtunk. A lépcsőfokok a legkülönbözőbb magasságúak és egyenetlenségűek voltak, ráadásul kiszámíthatatlan távolságokban és sorozatokban követték egymást. Mindezek egy cseppet sem zavarták a túraorientáltá vált vakvezetőt, melléje segítőnek hívtam a fehér botot, gombszemét a föld felett kissé előre meredően tartottam. Még a lépcsősor kezdete előtt a rajtam lévő pulcsi levételét ajánlották a túratársak, de nem hallgattam a jó tanácsra. Kihevült arccal és leizzadva jutottam egyre feljebb. Az egyik útelágazásnál a vakvezető a követendő utat elvétette, így mi túl teljesítettük a lépcsőmászást. A turul közelében előbb a német juhászt, majd magamat is megitattam. Az út további része már amolyan gyaloggalopnak bizonyult. Úgy adódott, hogy Tibi bácsinak egy túrája sem volt a hétvégén. A társaktól hevesen érdeklődtem, milyen más túra kínálat van arra a két napra. Vasenszky Szabolcsegyvár túrát hirdetett meg a Börzsönybe, de ne menj vele, mert ő egy száguldós fajta. Tanácsolták többen is nekem. Az egyik túratárstól megtudtam a kinizsi százon már eredményesen részt vett fiatalember mobiljának számát. Egy vakvezető kutyával mennék a túrádra lehet? Lehetett. A vonaton megtudtam tőle, hogy némi időeltolással egy azon középiskolába jártunk. Szobombuszra szálltunk, úgyhogy másfél órába is beletelt, mire megérkeztünk Nagybörzsönybe. Volt velünk egy olyan hölgy is, aki két kutyával érkezett. Ez kissé bonyolította a helyzetet, mivel kicsi állandóan késztetést érez a kutya kergetésre. A busz megállóból már is egy húzós kaptatóra tértünk rá. Az még nem is lett volna baj, hogy lihegtem és izzadtam rajta, de a lábamban nem éreztem erőt. Szerencsére a meredeknek hamar vége lett. Errefelé egy vármaradványnak kell lennie, közölte Szabolcs, és benyomultunk egy tövises bozótosba. Jé, mennyi bogyó van ezen meg azon a bokron is, lelkendeztek a társak. No, akkor megérkeztünk a várélés kamrájába, bögtem közbe. Oda minden bizonnyal igen, de a várra utaló nyomokat sehol nem leltük meg. A nap már magasan járt az égi pályán, csak úgy szórta ránk tüzes sugarait. Egy újabb hosszasan elnyúló emelkedő következett. Ahogy kapaszkodtunk felfelé rajta, az erő úgy ment ki belőlem. Az okot nem értettem, hiszen ez a meredély meg sem ugatja szádvárat. Szédültem, rosszul lét kapott el, az utolsó pillanatban értünk fel a hegytetőre. Szinte öntudatlanul roskadtam le a földre. A hátizsákból szinte az összes kaját kifaltam, a 2 liter vízből sem hagytam sokat. Tudtam, a későbbiekben települést is fogunk érinteni. Az energiafelvétel helyreállította bensőm felbillent egyensúlyát. A teljes elgyengülés okát azért nem értettem, mert reggel mindig kiadósan szoktam lakmározni otthon. Minden valószínűség szerint alaposan lezuhanhatott a vércukorszintem, tudomásom szerint életemben először. Mindezt elmondtam Szabolcsnak is, hiszen azon nincs mit szégyelni. Akkor menjünk lassabban, ezért őt majdnem lenyeltem. Kicsi is elfáradt, mire felértünk a hegytetőre, ezért ott már eszébe sem jutott megkergetni a 2 blökit. Órányi trappolás után a túravezető és néhányan a hozzá csatlakozó társak közül egy nagyon meredek, sziklákkal és sűrű bozótossal jellemezhető, alig járható csapásra tértek rá, hogy egy félkörív megtétele után visszatérjenek majd a többiek által követett nyomvonalhoz. A már említett hölgy is a kényelmesebb utat választotta maguknak. Menet közben azt ecsetelgette nekem, hogy ő mennyire imádja a kutyáit. Ez még rendben is lett volna tőle, de hogy nekik az útra egy korty vizet sem hozott magával, az már kissé meglepő volt számomra. Útközben a magammal hozott vízből itattam meg a 2 kitikkadt kutyát. Mária Nostrán pihentünk meg, miközben elsétáltunk a börtönépület bejáratához is. A falon lévő emléktáblán lévő szöveget fennhangon olvasta fel Szabolcs. Eközben valaki kaputelefonon becsengetett az épületbe, a nyíló ajtón át kicsi is be akart osonni. Nem úgy van a spajtikám, oda bejutni könnyű, de kifelé már korán sem olyan egyszerű. A településről 5 kilométer feletti sebességgel indultunk tovább. A síkvidéki hajsza után elő Blanka, majd egy húzós meredek következett. Ha nem akarsz feljönni rajta, mondta nekem Szabolcs, akkor kikerülheted az alatta elvezető úton. Nem akartam, de nem ám, végre bizonyíthatok, a túravezető után mi haladtunk kicsivel, tőle nem akartunk elmaradni. Valóban kemény falat volt a hegyre felvezető ösvény. Nehezen volt járható, mivel köves volt, oldalra több helyütt is erősen lejtett, néha pedig fél méter magasakat kellett lépni. De én szeretem az erőt próbáló és ügyességet megkívánó kihívásokat. Egyszer csak egy guruló kavicsra lépve kicsúszott alólam a jobb lábam, és legott a hátsómon találtam magam. Szabolcs visszanézett, és elindult felém. Hagyd a fenébe, mondtam neki, ha le tudtam ülni, akkor fel is tudok állni. Emlékezetem szerint, mindannyian fújtattunk, mire felértünk a vulkanikus eredetű, pár négyzetméter alapterületű, sík hegytetőre. Onnan pazar kilátás nyílt az egész Börzsönyre, a Dunakanyarra, és a Pilisre is. Sokáig időztünk odafent. Az ugyanolyan meredek közül a lefelé tartó a nehezebb, legalábbis számomra, felfelé haladva nem lehet leesni. Az ereszkedés nehéznek bizonyult, mivel köveken és alantasan megbúvó guruló kavicsokon kellett lejönni a vászoncipőben. Mikor már újra könnyen járható erdei csapás került a talpunk alá, megkezdődhetett a test és lélek felszabadító loholás, egészen a messze távolban lévő busz megállóig. A járatot 10 perccel lekéstük, és mivel az utolsó busz megérkezéséig még bőven volt időnk, lementünk az Ipolyhoz. Remek hely volt, már vonaton zögykölődtünk, Szabolcs készülődött a leszálláshoz. Gyertek el máskor is, szívesen látlak benneteket, ekként búcsúzott el tőlünk a túravezető. Hiába múltam el 40 éves, én még mindig szívesen ülök fel a vonatra. Az a fajta vasútbolond vagyok, aki a szerelvényen akkor érzi jól magát, ha alatta kattognak a kerekek. Az utazás e fajtája még ma is azt jelenti számomra, otthonról távolra indulok el, tehát kikapcsolódni megyek. Ez a máskülönben ősidők óta a fejemben keringő gondolat akkor is előjött belőlem, amikor vértesszőlősre indultunk. Az ősember lakhelyét bemutató tárlatot kicsivel mi is megtekintettük. Az antropológiai ritkaság bejárása után a vértesben is szétnéztünk. Az évben nagyon szeszélyes volt az ősz. 300 méter fölé jutva minden átmenet nélkül hófehérben pompázott a táj. Ennek mindannyian megörültünk, legfőként a német juhász. Orrát még az addigiaknál is mélyebben nyomta a földhöz, fekete gombján mindig volt egy hópamacs. A természet pazarmesterkedésén nem csodálkoztak ámulni a társak. A milliónyi színben játszó fa levelekkel teli ágakat vastagon fette az éjszaka ráhullott hó, arról itt ott kisebb-nagyobb jégcsapok csüngtek alá, mindezt angyalian megvilágította a hétágra sütő nap. Bár én mindezt természetesen nem láthattam, de társaim lelkendezését hallva újra bizonyságot találtam rá, a természetbe nem kijárni az több mint főben járó bűnön magunkkal szemben. A nem várt hóhelyzet miatt akaratlanul is csúszkáltunk. Felette nem morgolódtunk, nem bosszankodtunk, az adódott helyzetet vidáman éltük meg. Piros kabát volt rajtam, a fejembe egy fekete színű kötött sapkát húztam. A vakvezető fél lábszárig gázolt a hóban. A követett csapás erősen beszűkült előttem, a két oldalt lévő fák és bokrok ágai lépésenként az arcomba csapódtak. Nyeltem a havat, míg el nem teltem vele, aztán sapkámat a szám széléig lehúztam. A magát kínáló lehetőséggel mégsem lett vége a tortúrának, mivel bár az egyik mélyen alálógó fák sor alatt derékban meghajolva mentem, de túl korán akartam felállni, aminek következtében az egyik ágról egy hóemberre való görgetek zuhant a nyakamba. A túratársak rám néztek és elnevették magukat, jé, ott van a Mikulás, a derültségnek és a megpróbáltatásnak is csak vége lett egyszer. A hóhatár alá értünk. A hely nevére már nem emlékszem, de egy olyan 40 centi széles, sziklás gerincen haladtunk tovább, amelyet mindkét oldalról egy meredek oldalfalu, mély víznyelő árok kísért. Csak óvatosan araszolva tudtam haladni rajta, aközben a túravezető alaposan elhúzott tőlünk. Amint vége lett a nagy odafigyelést igénylő szakasznak, a hátra maradt társakkal az élentartók után vetettük magunkat. Már majdnem leértünk a síkra, a terület jól volt belátható. Látni őket? A nemleges válasz után azt merészeltem kijelenteni, hogy mi előbb fogunk beérni a mintegy 3 kilométerre lévő vasútállomásra, mint ők. Egyikük ezt lehetetlennek tartotta, mondván, az élenjárók legalább fél órával tartanak előttünk. Egy korsó sörben fogadtunk. A lucskos szántóföldön egy traktor járt fel és alá. Kerülgettük a tócsákat, próbáltunk menekülni a nyakig érő sártól. Becsörtettünk az elénk kerülő faluba, majd a helybeliek útmutatása alapján célba vettük a vasútállomást. Túl voltunk már a sorompón is, rákanyarodtunk a peronra vezető útra. Az állomás teljesen néptelen volt. A sört megnyertem. Mindez hogyan eshetett meg? Mi sem egyszerűbb ennél. Kis magaslatról a pusztán legalább 2 kilométerre el lehet látni, ha embert keres az éles szem. Én biztos voltam benne, hogy miután az elől haladók leértek a mezőre, ott rövid időre megálltak, hogy bevárjanak minket. Így a megszerzett fél óra előny legalább 1/4 órára csappant, ami már csak 1 kilométer fort eredményez. Mivel a túravezető által vezetett csapatot a síkon társaim nem fedezték fel, ezért ők nem nyílegyenesen, hanem a turistautat követve, kerülővel indultak tovább a túra végcélja felé. A korsósört Kelemföldön öntöttem le a gigámon. Egészségemre, mert nem szabad elfelejteni, szemesnek áll a világ, de a vakmerőség sem hiányzott belőlem. Történt a Gerecsében. Egy olyan lefelé tartó lankához érkeztünk meg, amelynek közepében egy vágat volt, tel is tele vastagon fa levéllel, kisebb-nagyobb ágakkal, meg az alattuk megbúvó gödrökkel, kövekkel. Talán a hosszú évek óta kényszerűségből visszafogott tempó miatt érzek magamban állandóan késztetést a gyors haladásra. Elsőnek fordultunk rá a hosszan elnyúló, erős lejtőnek. Kicsinek íramodott, én meg az eltelt időszak alatt megszerzett túra tapasztalatok repertoárjával felvértezve utána vetettem magam. A vakvezető bátran vágtázott alá, biztonságban érezte magát, hiszen a hámot fogva az én erőmet és stabilitásomat is a háta mögött tudhatta. Olyan nagyokat léptem, amekkorát csak lehetett. 13 év óta az első olyan örömteli érzés kapott el, ami a felhőtlen szabadság érzetét adta vissza nekem egy közlekedés során. Nemhogy kijutottam a természetbe, hanem ott egy kiszámíthatatlan terepviszony mellett valóban szágulhatok, utólagos megítélésem szerint 5-6 kilométeres sebességgel haladhattunk. Ha a rohanás közben én billentem ki az egyensúlyból, akkor megtartott a 36 kiló súlyú kutya stabilitása, ha pedig fordítva esett meg, akkor neki ott volt az én több mint 90 kiló bruttó súlyom. Előbb elmosolyodtam magam, aztán már hangosan nevettem a minden alól felszabadító, egy életre emléknek megmaradó fantasztikus élménytől. Az ilyen és az ehhez hasonló érzések kellenek nekem, érte még a budai hegyekbe is elmentünk. Budaörs felől tarthattunk hűvös völgynek. Körülbelül 2-3 perccel jártunk a csapat előtt időnként halló távolságon belülre bevártuk őket, aztán tovább előre. 4 lábú túra cimborámmal kettesben loholtunk az élen, szemből érkezve bizony jó néhány turista elporolt mellettünk, mekkorára kerekedhetett ki a szemük. Mindegy, pár kilométerrel arrébb, addigra újra egybeverődött a csapat, egy szenzációs terepre értünk. A domborzat leginkább a hullámvasútra hasonlított, a 2 ember szélességű turistautat fák szegélyezték. Na, itt is megindultunk a német juhásszal. Olyan klassz volt a lejtők és emelkedők folytonos egymás utánja a kaskaringózva vezető nyomvonalon, hogy az szintén párját ritkító élménnyel gazdagított engem. Ismét korlátlanul szabadnak tudhattam magam az erdőben, és teljesen boldognak. Ezt az érzést is magamnak, na és persze a szuperkutyavak vezető kicsinek köszönhetem. A budai hegyekben másfajta élmény, behatás is rögzült a fejemben. A csapás jól járható volt, és mivel sebességkorlátozó táblát továbbra sem láttam a turistaút mentén, ha nem is padlógázzal, de azért rendesen repesztettünk. A vakvezetőbe van tanítva a fejmagasságban lévő akadályok jelzésére is, ám a nagy sietségben erre nincs mindig kellő ideje kicsinek, meg hát a fák úgy is tudnak gondot okozni a magam fajtának, ha törzsükkel egy kissé bedőlnek az út felé. Nos, én egy ilyen fának úgy neki mentem homlokkal, hogy abban nem csak a homlokcsontom recsent bele, hanem még az éltes fa is. Az ütközéstől nemhogy észhez nem tértem, de kis hián még majdnem bele is pistultam. Az utánunk tartók közül többen is felsziszentek, köztük volt az első túra végén az asztaltársasághoz invitáló Nóra is. Bocs, de olyan gyorsan zajlott az eseménysor, hogy nem tudtam időben szólni. Én rohantam, én vállaltam fel vele a kockázatot, ezért annak minden ódiuma engem terhel. Tettem pontot a nem létező ügy végére. Nóra ott volt azon a bizonyos oroszlányból induló körtúrán is. Hogy ne lett volna ott, hiszen alapvetően róla szól az elkövetkező történet, mégpedig hosszú távon. Tán már 1 órája tartottam a vakvezetővel. A velem majdnem egy azonkorú hölgy felajánlotta, engedjem szabadon kicsit, és tartsak vele. Egymás mellett haladtunk, bal kezemmel érintőlegesen értem hozzá. Az irányváltásokat viszont mindig úgy jelezte nekem Nóra, hogy ujjával megcsippentette a ruhámat, és a kellő irányba maga után húzott. Hiába kértem őt, ne úgy tegye. Hamarosan megelégeltem a húzavonát, vérnyomásom már amúgy is 200 felett volt tőle, magamhoz hívtam a vakvezetőt. Vele mentem tovább, Nórát pedig a turista út szélén faképnél hagytam. Tám fél óra telhetett el az eset óta, addigra újra visszaállt a normális szintre a vérnyomásom, mikor újra mellén szegődött Nóra. Szeretnék megtanulni jól segíteni neked, rendben van, feleltem, de én mindig fogok szólni neked, ha valamit nem úgy teszel, ahogy az megfelelő nekem. Ebben maradtunk, ígéretemet mind a mai napig betartom, Nóra nem különben, és, hogy Magyarországon a természetben mára már ő a minden idők legjobb kétlábú vakvezetője, arra a féltve őrzött nyakamat teszem. Az első hónapok alatt mindössze egyszer fordult elő velem, hogy enyhe izomláz tartott a kalodában a lábamat. A túrákon általában 20-30 méterrel a voly előtt haladtunk kicsivel, a távolság állandóságára füllel figyeltem, ott elől már alig volt hallható a többiek duruzsolása, így útközben teljes mértékben élvezhettem a természet csendjét. Ám azért akadtak kemény megpróbáltatások is, ehhez viszont előzetesen szükség volt néhány esős napra, vagy egy özönvízmennyiségű felhőszakadásra. Ilyenképp hatalmas tócsák keletkeznek a természetben. Ha egy útteknő alakú, már is adódik egy sáróceán. Épp egy ilyen akadályon keszmeregtünk át, és bizony, ha az utolsó pillanatban nem ragadt karon Nóra, belezúgok a sárba a szégyenfoltot, soha nem tudtam volna lemosni magamról. Ezt be is vallottam neki. Szintén a budai hegyekben esett meg, eső után. 20-25 fokos emelkedőhöz értünk. Tibi bácsit a hegyoldalban talál, cuppogós sár nem riasztotta el az eredeti útvonaltól. Ha már itt vagyunk, felmegyünk rajta, jelentette ki határozottan, és már ugrott is a kaptatónak. Mentünk utána mi többiek is. Szó, mi szó, cefetül csúszott a mélyen felázott talaj. A túratársak folyamatosan tanácsolták az általuk leginkább járhatónak vélt nyomvonalat nekem, ennek ellenére is kemény diónak bizonyult a hegymenet. Útközben többször is meg kellett állnom, ami rám egyáltalán nem volt jellemző. Már jó fél úton voltunk kicsivel, amikor végképp elfogyott a tudomány. Teletalppal szobroztam a legalább 10 centi mély sárban, míg nem a lejtőnek háttal állva elkezdtem visszacsúszni. A vakvezető észrevette, hogy útközben módosult a követendő útirány, megfordult, és elindult visszafelé. Hová mész, kicsi? Én nem lefelé, hanem felfelé akarok menni. Fordulj! Mit tehetett szegény pára? Visszafordult az eredeti irányba. Izmos lábát keményen megvetette, és nekirugaszkodott a hegynek, aminek eredményeként újra stabilizálni tudtam magam. Előre, kicsi! Tovább előre, harsogtam, szégyen, vagy nem rám nézve, de bizony ott engem a vakvezető kemény fizikai erővel vontatott fel a hegytetőre, nélküle a magaslatra képtelen lettem volna feljutni. Odafent földig lógott a nyelve mindkettőnknek. A hátizsákból elővettem a vízzel színültig tele lévő 2 literes műanyag flakont, és belőle bőségesen öntöttem a német juhász tálljába. Közel 1 liter vizet ivott meg a kimerült kutya, a levegő hőmérséklete 5 fok körül volt. Nem véletlenül mondják, kutya és gazdája egy idő után hasonlítani fognak egymásra. Kicsi nem szeret veszíteni, kudarcot vallani, ilyenkor az utolsó erőtartalékait is képes mozgósítani a cél érdekében. Felértünk a Piliszentiván közelében magasodó kakukkhegy tetejébe. A csapat eleje megindult balra a lejtőnek, kicsi viszont megtorpant előtte. Hiába nógattam, nem volt hajlandó mozdulni. Miért nem mész tovább, süske? Túl meredek a csapás, válaszoltak helyette többen is. Határozott szavamra elkezdett tereszkedni a vakvezető. Teljesen előttem haladt, féloldalt. Lábamat magam előtt keresztben téve utána oldalasztam. Eközben a hátam mögött egy hölgy beszédére felfigyeltem, aki egy férfihez intézte szavait. Légy szíves segítsél nekem, mert egyedül nem merek lemenni. Minden ügyességemre szükség volt a kemény és száraz talajfelület miatt veszélyessé vált úton. Centinként csúsztattam előre a bal lábam, és amikor valamiben megkapaszkodtam vele, csak akkor léptem utána a jobbal. Mivel ilyen meredek ereszkedés közben az előttem haladó vakvezető testén erősen megfeszül a hám, és persze a hámfogó is a kezemben, mivel a súlypontomat ilyenkor hátra teszem, ezért ő magát a valós állapotnál jóval stabilabbnak hiszi, mert az én erőmet is a magáénak tudja be. Szép lassan elkezdett csordogálni rólam a verejték. Derékban teljesen meghajolva, görnyedve oldalasztam lefelé a bokrok és fák ágai között. Tőled jobbra úgy 2 méterre van egy fág, kapaszkodj meg benne, javasolta valaki nekem. Nem kellett rá válaszolnom, mivel a többiek nagyot derültek a jó indulatú, de kisé balga ajánláson megérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol kicsi az intenzív bíztatás ellenére sem volt hajlandó tovább menni. Rá kellett dörrennem, hogy mégiscsak hajlandó legyen rá, ott még az addigiaknál is erősebben lejtett a meredek. Minden idegszállal összpontosítottam, a lábam is remekül bírta a strapát. Kicsi pedig nagyot alakított, a csapat eleje már leért a síkra, mi pedig meg nem csúszva, hamarosan utolértük őket. A gratulációkat bezsebeltük a német juhásszal, majd az utolsó túratárs megérkezése után a közeli végcél felé indultunk. Tán két héttel később, az egyik túrán megszólított egy hölgy. Szeretnék valamit mondani neked. A múltkor én voltam az a bátortalan túratárs, aki csak segítséggel, mert lemenni a Kakukk-hegyről. Te nem tudhatod, de közvetlenül utánat tartottunk le a hegyről. Így végig láttam, hogy miként ereszkedtek alá kicsivel. Mikor már én is leértem a mezőre elhatároztam, ha te ott le tudtál menni a kutyával, akkor én is le fogok menni önállóan. Ezért pár nap múlva kimentem a Kakukk-hegyre, és erőt merítve belőled, egyedül is megtettem az utat. Mind a mai napig nagyon hálás vagyok az ismeretlen hölgynek, hogy mindezt megosztotta velem. November táján megfogalmazódott bennem a nagy elhatározás, hogy 2004. év tavaszán maratont akarok menni. Úgy gondoltam, társaim segítségével a budai hegyekben kinézünk egy körülbelül 14 kilométeres kört, és azt váltott segítőkkel egyhuzamban megteszem. A többiek csak hümmögtek az ötleten, sok az a 42 kilométer. Én meg úgy voltam vele, az már valami, az addigi túra csúcs 28 kilométer, 700 szint, szőlősardó. Így tovább szajkóztam a vágyálmot. A többiek pedig hümmögtek rajta, vagy már nem is mondtak rá semmit sem. Egyszer megemlítette nekem Fújtás Erzsi, hogy egy másik túra csapattal járó ismerősének születésnapi bulija lesz, azon pedig részt vesz a Vágtató Csigák egyik túra vezetője is, Szonta Gottó. Ő úgyis szeret nagyokat gyalogolni, többször is teljesítette a kinizsi százat, majd szól a tervemről neki. Az említett túra csapat neve felettébb megtetszett, így rákérdeztem a túráikra. Jaj, Laci, harsogták a közelünkben lévők. Azok úgy mennek, mint a veszett nyulak, azok között százszor is kiköpi a tüdejét az ember, ilyen remek ajánló levelet tán még ők maguk sem állíthattak volna ki önmagukról. Már akkor is ott eldöntöttem, én bizony egyszer el fogok menni az ő túrájukra. Vajon milyen gyorsan szedhetik a lábukat? Majd meglátom, pár hét múlva jó hírrel szolgált Erzsi. Beszéltem Ottóval, ő szívesen segítene neked. Ennyiben maradtunk. Nóra egyre többet volt mellettem. A hegymenetek közben erősen lihegett, ezért őt elneveztem Szuszogusinak. Tetszett neki a találó név, jót nevetett rajta. Ő akkor már több mint egy éve túrázott rendszeresen. Azelőtt még a második emeletre sem volt képes felmenni megállás nélkül, a 156 centi magasságához képest 96 kiló volt. Úgy döntött, túrázni fog. Egy év alatt megszabadult 20 kiló súly fölöslektől, és az első túrákon mutatott alig teljesítményhez képest akkor már a teljesítmény túrák tempójában is képes volt szedni a lábát. Ezért őt nagyon becsültem, meg azért is, mert szinte zokszó nélkül vette tudomásul a számad gyakran elhagyó korhollások tömegét. Tudod mit, Laci, december végén az év utolsó Vágtató Csiga túrát épp Ottó vezeti. Menjünk el rá, honnan hová tartanak, mennyi a táv, és a szint? Ha jól emlékszem rá, Pilisszent Lászlóról indul a túra, feldobogókőre, majd le Pilisszent keresztre. A táv 18 kilométer, a szint pedig úgy 700 méter körül lehet. Rábólintottam a remek ötletre. Tehát úgy adódott, hogy a 2003. év utolsó Vágtató Csiga túrájára elmentünk Nórával. Ottó szívélyesen üdvözölt minket, örült a személyes találkozásnak, én nem különben. Izgatott voltam, mivel mindenképpen meg akartam felelni a tudatosan felvállalt kihívásnak. 20-nál is többen vágtunk neki a távnak. Cirka 2 kilométer megtétele után elértük a hóhatárt. Na még ez is, a csapat közepe táján a többiek iramát tartva trappoltunk a német juhásszal. Valamivel arrébb pihenőt vezényelt a túravezető. Öltözékemet szellősebbre vettem, arcom verítékét letöröltem. Ez a tempó épp nekem való, vontam mérleget az addigiakból. Tovább indultunk, úgy taktikáztam, hogy végig a csapat legelején legyünk. Na az a tempó már döfi volt, a társaság hosszasan széthúzódott. Egyre jobban emelkedett az út. Mindössze ketten voltak előttem, haladásuk irányát füllel kísértem nyomon, és ha kellett, annak megfelelően irányítottam a vakvezetőt, aki egyébként szinte automatikusan követte az előttünk haladó párt. Szűz hóban, és jelzetlen úton koptattuk a kilométereket. Változatos nagyságú kövek vetették arrébb a lábamat, fágak recsentek meg a talpam alatt, buszkák és gödrök próbáltak gáncsot vetni nekem. Eredménytelenül tették. Tüdőm vadul zihált, folyt rólam a verejték, és újra megvolt a csodálatos érzés, előttünk nem létezik vehetetlen akadály. Rövid időre még az előttünk lévőket is megelőztük, az nem is lett volna baj, csak hogy többször is másfelé vette az irányt kicsi, mint ami a helyes lett volna, így visszasoroltunk a második sorba. Hihetetlenül élveztem az erőügyesség és sebesség próbát, még az addigiaknál is meredekebbé vált az út, és jóval síkosabb is lett. Csupa szék került a talpam alá. A vakvezető mit sem törődött a megváltozott útviszonnyal, hiszen törmeivel belekapaszkodott a jégbe. Én viszont egyszer csak azon vettem észre magam, hogy hanyat vágódom, és már a hátamon fekszem. Hogy a fene egye meg, a fejem jóval lejjebb volt a lábamnál, így el kellett az élen haladó pár segítsége a talpra állásban. Szerencsére nem ütöttem meg magam, megragadtam a hámot és tovább előre. Emlékezetem szerint még így is az elsők között értünk fel dobogókőre. Mit tagadjam, az ormon elégedetten húztam ki magam. 20 évvel azelőtt a hegytetőre érve szinte öntudatlanul rogytunk le a haverral. A német juhász annyira volt fáradt, hogy a hegytetőn lévő egyik vendéglátóhelyen az ott otthonosan mozgó macskát az illő távolság megtartására se szpec alatt megtanította. Pilisszentkereszt felé tartva már Nórával mentem. Lefelé tartottunk, egyes helyeken nagy óvatosságra volt szükség. Mindketten elégedetten tértünk be a falu egyik vendéglőjébe. A kiszemelt asztal körül 4-en foglaltunk helyet, Nóra, Erzsi és Kővágó Marcsi. Pár nappal később a szilveszteri bulin megalapítottam a 4 tagú reményik alapítványt, aminek hőtagjai ők lettek. A vendéglői mulatozás közben odajött hozzám Otto, és valahogy ekként gratulált. Sok mindent hallottam már rólad, de erre a teljesítményre egy nem látót nem tartottam volna képesnek.